Erős várom Isten. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 388-as számú énekét. 388-as énekkel kezdjük Isten tiszteletünket. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön az ötös számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 52. oldalán található az ötös számú liturgia.
Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon nevekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Atya, megvallom neked, hogy sokszor engedetlen voltam is, és nem vagyok méltó kegyelmedre, amit Jézus Krisztusban elkészítettél, de nincs más reménységem, csak hogy ebben a kegyelemben a bűnbocsánatot kínálod nekem. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hogy ne dicsérném az Isten,
imádkozzunk. Atyám, hálát adok neked, hogy Jézus Krisztusban a bűneim bocsánatát adtad, és nem csak ezt, hanem újjászültél, és új és örök életet adtál. És hálát adok neked, hogy a megszentelés munkáját is te végzed bennem, és hogy dicsérhesselek téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet azt a levélbeli szent igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra, oltár előtti felolvasásra kirendelt. János első levelének 5. fejezetében a 4. verstől a 10. versig a következőképpen. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzte a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel a fiúról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz róla. Eddig Isten igéje.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 423-as számú énekünket, 423-as éneket az evangélikus énekeskönyvből. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk János evangéliumában, a 20. fejezetében, a 19. verstől a 29. a következőképpen. Isten igéje tehát János evangéliumából olvasom a 20. fejezet 19. versétől. Így szól Isten igéje. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta neki. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érinthetem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én, Uram, én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amen. Mert Isten igéje. Kedves testvéreim, nem régen múlt el húsvét ünnepe, feltámadás ünnepe. A televízióban megláthatjuk, hogy az ortodoxok most ünneplik a húsvéti ünnepüket. És a tegnapi híradásban láttam, hogy a Via Dolorosát végigjárják az ortodox keresztények. És az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Európán keresztül, természetesen a Szovjetunió vagy Oroszországból, meg Görögországból, meg ott a helyben élő ortodoxok is összejönnek, és a Via Dolorosán mentek ki, gyertyát vitt a kezébe, ki keresztet, mások olvasók, és indultak a szenvedés útján, Jézus Krisztus szenvedésének az útján ott Jeruzsálemben. Egy rituális fákjagyújtás után pedig egy őrült rohanásba kezdtek, papok, meg segédeik, meg a civilek is. És azt gondoltam, miközben néztem őket, hogy vajon miért mentek ezek az emberek oda Jeruzsálembe, miért akartak a Via Dolorosán végigmenni, akkor, amikor Jézus Krisztus szenvedés történetét elevenítik föl, halálát és feltámadását ünneplik. Egyházunkban is egyébként nagy keletje van a szentföldi kirándulásoknak. Jól lehet, én nem szoktam hirdetni itt a testvérek között, de folyamatosan jönnek hirdetések, hogy lehetne menni a Szentföldre, mert nem messze innen élő evangélikus lelkész szervezi, dunántúli evangélikus lelkész szervezi. És jönnek a híradások, hogy a Szentföldön végigjárhatjuk azokat a helyeket, ahol Jézus Krisztus élt, ahol Jézus Krisztus szenvedése és halála megtörtént. Hát egyrészt azért, mert nagyon magas az ára ezeknek az utazásoknak, másrészt pedig mindig az van bennem, hogy vajon mit adhat nekünk az, hogyha végig mehetünk azokon a helyeken, ahol Jézus Krisztus élt, ahol Jézus Krisztus szenvedett. Persze egy jó kiruccanásnak nem rossz ez, hogy elmegyünk egy idegen országba, szétnézzünk ott, de hogy valóban most, hogyha azt nézzük, hogy a szent földre megyünk, arra a földre, ahol Jézus Krisztus élt, valóban mit adhat az az embernek? Látni, megérinteni azokat a helyeket, ahol Jézus járt. Lehet, hogy végig tudnánk menni azokon a lépcsőkön, amiken Jézus maga is végigment. Lehet, hogy tényleg megtalálnánk azt a helyet, ahol Jézus Krisztus született, vagy ahol éppen Jézus Krisztus keresztre feszítették. Azt gondolhatják sokan, hogy különös lehet élményben lehet részük akkor, amikor ezeket a helyeket megtapasztalják, ezeken a helyeket végigmennek, és netán fölidézik a szívükben azokat az igéket, amelyeket egyébként a Szentírás elvenézve elénk ad. Vajon valóban igaz-e, hogy többet kaphatunk-e azáltal, hogyha látjuk ezeket a helyeket, hogyha tapinthatjuk ezeket a helyeket? Nos, hát erről beszél egyébként a mai igénk is, és az utolsó verset idézem, ami a slusszpoénja a mai felolvasott ige szakasznak, amikor Jézus találkozik Tamással, és a végén mondja Tamásnak, hogy mivel látsz engem, hiszel, boldog, akik nem látnak és hisznek. Tehát, hogy most innen nézzük ezt a Via Dolorosát, vagy egyáltalán a szentföldi kirándulást, hogy alapvetően most tényleg miről van szó, hogy boldogok vagyunk, mert látjuk azt a helyet, vagy boldogok vagyunk, mert nem látunk, de egyébként a szívünk meg terve van azzal az örömmel, ami a Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását jelenti számunkra. Ha én kimennék a Szentföldre, én azt hiszem, hogy azokkal az emberekkel szeretnék találkozni, akik ott élnek, zsidókkal, palesztinokkal, azokkal, akik ott élik az életüket, mert engem az ember élnek el, és kevésbé a hely. Ez az ige is arról beszél, hogy nem a látott dolgok adják meg az embernek a hitét. A hit az sokkal magasabb helyről érkezik, a nem látható oldaláról kapjuk meg azt a kijelentést, ami egyébként a hitünk alapját megadja. Tehát a felolvasott ige szakaszunk a feltámadás ünnep után játszódik, azt olvassuk, hogy amikor észreveszik a tanítványok, Magdalai Mária találkozik Jézussal, hogy aznap este beesteledett, tehát azon a napon a tanítványok együtt vannak a szobában, Jézus tusakodását, imádságát átélték, átélték azt, hogy Jézus Krisztust elárulják, átélték azt, hogy ott a Páska vacsorában Jézus Krisztus egy testamentumot adott a tanítványai felé, átélték azt, hogy Jézus Krisztust megalázták, szenvedtették, Jézus Krisztusnak meg kellett halnia, és aztán látták az üres sírt is, tehát mindent láttak, ami egyébként Jézus Krisztus küldetésével kapcsolatban van, rengeteg proféciát ismertek erre nézve, rengeteg mindent mondott Jézus Krisztus egyébként előre, megmondva azt, hogy mi fog vele történni, és annak mi lesz az értelme. Tehát a proféciák is, meg Jézus beszéde is erről szóltak, és mégis mindezek után, vagy mindezek ellenére az ajtó be van zárva, mert egyébként féltek. Féltek a zsidóktól. Tehát mitől féltek? Hát attól féltek, hogy Jézus Krisztus sorsára jutnak, a Mester sorsára jutnak a tanítványok is. Tehát nekik is át kell élni azt a szenvedést, át kell élni azt a halált, amit Jézus Krisztusnál a Mesterüknél is láttak. Mert hát ők a láthatókra néztek, és nem a láthatatlanokra. Ők azt látták, ami egyébként ott történt testileg az esemény sorban, és úgy gondolták, hogy majd ez az esemény sor elérkezik az ő életükhöz is, és akkor nekik is végig kell menni ezt a szenvedést. Úgyhát persze nem könnyű dolog ezzel szembesülni, hanem bezárták az ajtót, hogy ne jöjjenek be azok, akik esetleg ezt velük is majd megcsinálják. És most jön az a világot körbefutott hír, amikor is láttuk azt a 20 embert, kopt keresztényt, akit kivisznek az iszlamistáknak a tengerpartra. Én nem néztem meg azt a verziót, amikor kivégzik őket, vagy nem tudom, hogy mutatták egyáltalán, mert nem akartam, hogy a szemeim azzal, meg a lelkem megfeljen azzal a látvánnyal, de a híradásból tudom, hogy megölték őket, és egy olyan bizonyságtétel hangzott el a szívükből, ami ott nem a láthatókra való nézés volt. Mert a láthatókra való nézés az volt, hogy itt van néhány őrült ember, akinek kezébe fegyver van, és itt vagyunk mi, akik meg összekötött kézzel le vagyunk térdepeltetve. Ha a láthatókra nézünk, semmi reményünk nincs, de ők nem a láthatókra néztek, mert volt valami, ami a szívükben a láthatatlanra tudta irányítani a figyelmüket, és amikor elérkezett a kivégzésnek az ideje, akkor ennek az elaljasult emberi helyzetben, ebben az elaljasult emberi helyzetben is szívükben megfogalmazódhatott a krisztusi bizonyságtétel. És el tudták mondani, hogy Jézus az Úr az életemben. Még akkor is, hogyha a kés már ott van a torkomon. Mert nem a láthatókra néztek. Ha a láthatókra néztek volna, akkor ők is bezárják az ajtót, akkor ők is elzárkóznak, és valami biztonságosabb helyre mennek. Hát így lehet erős bizonyságtétel, vagy megerősítő bizonyságtétel az, amikor a megfélemlített emberek, vagy a félelemben tartott emberek arról tesznek bizonyságot, hogy ők nem félnek, az ő szívüknek az Ura Jézus Krisztus, és arról tesznek bizonyságot, hogy a láthatók ellenére ők arra néznek, ami a jövőjük, ami a láthatatlanban van. A tanítványok kétségek között vannak ebben a, ezen a közösségi alkalmon, a zárt ajtó mögött vannak, és én azt hiszem, hogy ha ezek az iszlamisták akkor érkeztek volna meg, akkor nagy baj lett volna ezekkel a tanítványokkal. Érdekes lenne most végig gondolni azt, hogy mi lenne a mi életünkben, hogyha most valaki odaérkezne és megkérdezné, hogy te valóban Krisztus gyermeke vagy-e. Mert ha igen, akkor mi meg fogunk ölni téged. Mohamedet elfogod a profétának, akkor élni fogsz. Hogy vajon mit döntenék én, vagy mit döntenél te ebben a helyzetben. Mire tudnál nézni? Mire tudnék nézni? Mert nem tartanak meg ezek a látható dolgok, amiket szemünk előtt látunk. A láthatatlanok tartanak meg. Tanítványok ebben ezen a közösségi alkalmon bent vannak a zárt ajtó mögött, csak egyszer csak megjelenik Jézus Krisztus a zárt ajtó ellenére. És akkor mondja nekik, hogy békesség néktek. Ezek a tanítványok akkor nyilván megdöbbentek, hát egyrészt azon, hogy Jézus ott van, másrészt azon, hogy a zárt ajtó ellenére ott van, és aztán láthatták azt, hogy mutatja a sebeit, hogy nézzétek meg a kezemet, nézzétek meg az oldalmat, én vagyok Jézus Krisztus. És akkor a tanítványok látnak. A tanítványok a láthatókra nézhetnek, ott van Jézus Krisztus, valóban látják a sebeit, és amikor a tanítványok ezt elfogadják, vagy látják, hogy valóban ő az Úr, akkor Jézus azt mondja nekik, hogy most én adok nekik egy küldetést. És akkor elhangzik itt Jézus Krisztus felől egy elhívás és küldés. Jézus erre ismét azt mondta nekik, békesség néktek, hogyan engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Ezt mondta rájuk lehet, és folytatta, vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akik épp pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tehát Jézus Krisztus egy tanítványi felhatalmazás, egy tanítványi elhívás, egy tanítványi kiküldést ad ezeknek az embereknek, akik zárt ajtók mögött vannak, akik láthatókra néznek, akik még nincsenek fölkészülve arra, hogy akár az életük árán is legyenek Jézus Krisztus követői, legyenek Jézus Krisztus evangéliumának hirdetői. Persze, nyilván, amit itt hallanak ők, értetlenül fogadják még, mert már Jézus Krisztus rájuk lehet és mondja, hogy vegyetek szent lelket, és utána kapják a felhatalmazást. Az evangélium továbbolvasása nyomán látjuk, hogy ez egyébként még nem ad nekik egy olyan biztos alapot, amire állva ők a szolgálatukat, küldetésüket be tudnák tölteni. Majd pünköstkor, amikor valóban az Isten szent lelke megigazítja őket, világosságot ad nekik, akkor értik meg, hogy Jézus mit mondott annak idején nekik. Tehát még ebben a szituációban nem világos számukra, hogy mit is akar Jézus Krisztus, még nem értik a lényegét, majd pünköskor jön ez meg, amikor megérkezik az Isten szent lelkének világosságra hozzáig. És itt nagyon fontos az elhívásnak, a hivatásnak a kérdése. Tehát amikor az Isten elhívása megérkezik az ember életébe, vagy amit egyébként római katolikus atyafiaktól vettünk át, hogy hivatás, és az a hivatás nem az, hogy van pedagógusi hivatás, meg orvosi hivatás, meg lelkészi hivatás, meg tűzoltói hivatás, meg egyebek, hanem a római katolikus testvérek úgy értik ezt a hivatást, hogy az Isten szent lelke által elhívott, elkülönített, arra a célra félretett ember. És ezt a hivatást kérik ők számon, hogy várják, hogy legyen elhivatása az embernek. Megint mondom, nem egy ilyen, hogy tűzoltó vagyok, meg rendőr, meg katona, meg orvos, meg lelkész, meg ügyvéd, nem tudom, hogy micsoda, hanem hogy az Istentől elhivatása legyen az embernek arra, amiben aztán majd meg kell állnia. Kinek a maga helyén. Sokszor volt ilyen pozitív tapasztalatom a fokolár katolikus mozgalomban, megfordultunk néhányszor, és ott folyamatosan előjött, hogy megvan-e a hivatásod. Elhívott-e már az Isten téged valamiféle szolgálatra? Valamiféle feladattal megbízott-e már téged az Isten? És ez az elhívás valóban egy sarkalatos kérdés, minden keresztény számára, lelkészek számára, meg minden ige hirdető számára természetesen még inkább, mert hát elhívás nélkül, isteni hivatás nélkül végezni Istennek szolgálatot, az elképzelhetetlen, lehetetlen. Hát értetlenül áll az ember minden kérdés előtt, mint ahogy a tanítványok is, hogy rendben van, hogy majd bocsátunk bűnöket, meg majd megtartunk bűnöket, de hát hogy fog ez működni? És aztán látjuk, hogy később meg aztán mennek a saját fejük után. Az elhívás az egy nagyon komoly dolog. Ézsaiás életén keresztül láttam én leginkább képletesen vagy képiesen megfogalmazza. Amikor Ézsaiást elhívja az Úr, ez egy olyan csodálatos, kompakt üzenet, legalábbis számomra. Amikor Ézsaiás találkozik az Istennel, és ez a találkozás nagyon szépen le van írva, mondom, meg költői módon meg van jelenítve, amikor az Istennel betelik a templom, amikor recsegnek az eresztékek, amikor az ember átéli azt, hogy az Isten egyedül Úr, nincs más Isten. És ez az Isten az egész templom teret betölti, azt az isteni teret, ami egyébként létezik, azt az Isten kitölti. És én most itt állok ennek a hatalmas Istennek az erőterében, vonzásában, ott állok előtte. És amikor egyébként az ember ott megáll előtte, akkor egy Ézsaiás sem tud más mondani, mint azt, hogy bűnös vagyok, meg bűnös az a nép, aki között én élek. Tehát alapvetően abban a pillanatban, amikor az ember az Isten jelenlétében van, akkor szembesül azzal, hogy bűnös vagyok. Az Istentől elszakadt az életem. És ez nem azt jelenti egyébként, hogy most én gyilkos vagyok, vagy csaló vagyok, vagy sikkasztó vagyok, vagy parázna vagyok, vagy nem tudom, hogy mit csinálom. Elszakadt az életem az Istentől. Tegnap beszélgettem valakivel, aki úgy kívülről ismer bennünket, de igazából nincs benne a gyülekezetünkben. Teljesen világi apropóból futottunk össze, de jó volt az, hogy ez az apropó arra volt lehetőség, hogy tudtunk hosszan beszélgetni arról, hogy miképpen élik az emberek az életüket ebben a világban, és előjöttek ezek a kérdések is, hogy most ki az, aki méltó az Isten büntetésére, az örök élet, örök halál kérdésére, és akkor fölmerült ott az apa és a fia, volt egy tinédzser fiú, meg az apa volt itt, és akkor az apa mondta, hogy hát az ember gyilkos. Akkor mondom, hát az embergyilkos is megtérhet. Az embergyilkosnak is ad az Isten még esélyt arra, hogy megbánja a bűnét és az Isten országon. Mert az Isten való kapcsolat rendezése. És akkor ott lesz a mennyországban az embergyilkos is, meg én is. Vagy lehet, hogy én nem leszek ott, mondta ő. Vagy lehet, hogy akkor nem az a belépő, hogy én egy tisztességes ember vagyok, és a tisztességtelenek azok meg az alávalóban az emberek, akkor kívülrekednek. És akkor mondtam, hogy nézze meg a YouTube-on a Váci Fegyháznak a videóját, amikor nyilvánvaló gazemberek, sorozatgyilkosok, embert ölők, olyan bűnözők, akikben nem volt semmiféle emberi érzelem, ezek megtérnek. Megváltozik a gondolkodás. Most ott éneklik, hogy szabad a lelkem és Jézusban, és az ember nézi az arcukat, és látja rajtuk azt a rengeteg nyomorúságot, meg bűnt, amit elkövettek. De az Isten megszabadította őket. És ott lesznek a mennyországban mellettünk, hogyha mi meg átadjuk a szívünket. Annak ellenére, hogy mi olyan rendezetnek tűnő életet élünk. És ott lesznek mellettünk, mert nem a cselekedeteink, hanem a láthatatlanok, amikor az Isten szent lelke megvilágítja a bűnöket, és kérjük a bűnbocsánatot. Tehát az elhívás nem más, mint amit Ézsaiás életén is látunk, hogy az Isten világossá teszi, hogy el van szakadva az életed tőlem, és ez a bűn, és hogyha ez így marad, akkor én nem tudok el mit kezdeni. Ezért teszi fel a kezét Ézsaiás, aki egyébként egy rendezett életű ember volt, mint akármelyikünk itt. De ha abban a flegmaságban van jelen, hogy hát persze az Isten van, én meg az Istennek szolgál, és akkor rendezett minden, akkor Isten tud rá mit kezdeni. Az, hogy átérezze Ézsaiás, meg te is átérez, meg én is, hogy az Isten egy hatalmas, minden betöltő Úr. És én meg senki vagyok, egy porszem, aki arra sem vagyok miért, hogy megszólítson. De ennek ellenére megszólít, és odállatok elébe. És nem hagy abban, amiben vagyok, hanem ki akar emelni onnan, és megtisztít, veszi az oltáról a szenet, és megtisztítja az ajkomat, megtisztítja az életemet, mert használni akar, mert hivatást akar adni, mert el akar hívni. Nem arra, amire én úgy gondolom, hogy nekem akkor majd mennem kell, mint én gondoltam annak idején, amikor megtértem, hogy hát ez jó nekem, amit ott Liza néni segítségként kér. Majd én segítkezek ott a Biatorbályi szolgálat körül, és az nekem elég lesz. Ezt úgy el tudom látni, belátom, beton tudok keverni, erő még van. Ez úgy nekem jó. Eleget teszek annak is, hogy az Istennek szolgálok, meg megvan a magam élete is. Hát nem így gondolja az Isten. Úgy gondolja, hogy sarkából kifordítja azt, amit te úgy gondolod, hogy szolgálat, meg úgy gondolod, hogy élet. Az Isten ki akarja fordítani a sarkából, és meg akar tisztítani mindentől. Miért? Hát azért, hogy aztán használható eszköze így. És akkor teszi fel aztán a kérdést az Isten, hogy kit küldjek el. És mondja Ézsaiás, hogy persze, nem vagyok méltó rá, de hát itt vagyok. Engem küldj. Tudom, hogy mit kell csinálni, tudom, hogy lehetetlen a szolgálat, meg tudom, hogy kivitelezhetetlen a szolgálat, mert én magam képtelen vagyok rá, de tehát ha hívsz, akkor itt vagyok, aztán küldj el. Mert szeretnék neked élni, szeretnék neked szolgálni. Tehát ez az elhivatás, ami ahhoz szükséges, hogy az ember be tudja tölteni a küldetést. Tehát kevés az, hogy magára zárt ajtóban ott közösségi alkalmat tartanak egyébként Krisztust ismerő emberek. Az kevés, hogy a bezárt ajtó mögött, abban a szűk térben, ott megjelenik az életét. Isten nem erre hív el bennünket. Bezárjuk a templomajtót, besötétítjük a függöny vagy a ablakokat, és akkor magunk megéljük itt az életünket. Az Isten azt akarja, hogy menjünk ki. Az Isten azt akarja, hogy menjünk el. Isten azt akarja, hogy hirdessük azt az evangéliumot, amivel egyébként bennünket is megigazított. Ő nem akar bennünket ebben a térben látni, amit magunknak készítünk. Az Isten ki akar küldeni bennünket. Menjetek szélesre világra. És akkor Jeruzsálemtől kezdve, Samárián keresztül. Tehát az Isten csodálatosan elénk teszi azokat az utakat, amin bennünket járatni akar. Az elhívás ez. Az elhívás nem más. És hogyha az ember nem tapasztalja meg ezt, akkor igazából nem is lesz elhívás. Tehát nem reped szét az embernek a szíve, azon a gondolat, hogy az Isten kicsoda. Ha nem repett szét az ember szív az, hogy az Isten engem elhívott, az Isten engem valamire, valamilyen szolgálatra el akart ki. Ha nem repett szét az embernek az élete meg a szíve, akkor igazából semmit nem ér az egész. Legmán nem lehet az Istennek szolgálni. Elkész vagyok, Lutert abátlan adtam. Hozom az igét, megcsinálom a dolgokat, aztán kezet fogunk. Legmár nem lehet ezt csinálni. Tehát ha nem reped szét az ember szíve azon, hogy én megszólalhatok az Isten küldetésében, ha nem reped szét az embernek az élete azon, hogy az Isten engem a kezébe vesz, és én nem tudom otthagyni azokat a bűnöket, amik egyébként az Istentől elszakadtságban jelentkezik az embert, akkor nem tud használni. Tehát ez a találkozás, ami itt a tanítványi sereggel volt, a tanítványoknak egy tisztán látást eredményez. Kicsoda az Úr? Itt van Jézus Krisztus. És ez nem egy vallási rituálé, ami itt zajlik közöttünk, hogy nincsenek meg a bűnbánó imádság, meg a feloldozás, meg az egyedek, hanem ott Jézus Krisztus van jelen. És ez a liturgia, amit mi is csinálunk itt vasárnapról vasárnapra, ez nem önmagáért van, hogy most akkor elmondjunk egy imádságot meg és van, hanem azért van, hogy megemelje a szívünket, hogy az Isten ott valóban beférjen, és mindaz, amit az imént elmondtam Ézsaiással kapcsolatban, az megtörténjen, hogy betöltse azt az egész teretemben, hogy létezem, hogy a szívem megrepedjen az örömtől, hogy kicsoda az Isten is, hogy az Istennek szavam velem. És olyan jó látni Ézsaiás életében is, meg olyan jó látni a saját életünkben is, hogy amikor az ember eljut ide, hogy de nincs telve a szívem az örömmel, nem reped szét a szívem az Isten jelenlététől, és nincs bennem az a vágy, hogy én az Isten akaratába járjak minden pillanatomban. Ott jön a bűn látás és a bűn bocsánat. Isten hozza a megoldást, és ezért nem vagyunk elveszve, ezért nem vagy elveszve, te sem meg én sem, mert az Isten a legjobbságosabb pillanatban is ott van segítségül az ő kegyelmével. Az azonnal jövő kegyelem ott van az oltáról vagy szénnel. De hát a tanítványok egy része ezt átéli, de nem volt ott a Tamás. És Tamás, ahogy olvassuk az igében, megérkezik a 12-höz, a 12 elmondja nekik, hogy itt járt Jézus, találkoztunk a feltámadott Úrral, És akkor Tamás azt mondja, hát majd hiszem, ha látom, nem hiszem el, hogy itt voltak, miért hinném el? Hát meghalt. Hát persze feltámadt, nem volt a sírban, de mi dolog az, hogy találkoztatok vele. Aki a saját erejében, elméjében, vagyonában, kapcsolatrendszerében bízik, az így jár, mint Tamás, azt mondja, hogy hiszem, ha látom. Akkor hiszem el, hogy megtörtént, hogyha személyes megtapasztalásom van a tekintetben. És ez a Tamás, úgy látjuk ebből az égében, hogy 8 napig azért ebben a helyzetben marad. Az Isten nem ad azonnal számára egy megoldást, hogy Tamás ott van a tanítvány, és előbb azt mondja, hogy hát én nem hiszem el, csak ha látom. Na jó, hogyha te ilyen vagy Tamás, akkor rögtön jövök, és akkor Jézus mutatja neki a kezét. Nem ez történt, hanem azt látja, hogy 8 nap múlva. Mert az Isten szól egyszer, szól kétszer, szól háromszor, és aztán meg hallgat. Hallgat az Isten, és nincs kijelentés. Tehát nem lehet csak úgy játszani azzal, hogy én most észreveszem, nem veszem, ott vagyok, nem vagyok. Az Isten egyszer, kétszer, háromszor, és aztán hallgat. Nem tudom, ez a 8 nap hogy telhetett el tanítványi sereg és Tamás között, hogy a tanítványi sereg az azt mondta, hogy Jézus feltámadt, itt volt, láttuk őket, és a többi. Tamás sem mondja, hogy nem, én nem hiszem el. Hogy folytott a kommunikáció. De 8 nap, több mint egy hét. Eltelik, mire aztán újra megjön Jézus Krisztus. És hát ezt jól látni ebben a történetben is, hogy az Isten kegyelme sokszor azok után és utána nyúl, akik hitetlenkedők, akik kétkedők, akik nem fogadnak el, akik mindent megkérdőjeleznek, akik kukacoskodnak meg önmagukat, meg másokat is rángatják oda-vissza. Az Isten még rajtuk is kegyelmez, tehát egyikünk sincs elveszve, az Isten mindenki utána tud nyúlni, és jó látni azt, hogy Tamás kegyelemből megkapja azt, hogy belenyomhatja az ujját Jézus Krisztus kezébe, a sebeibe, oda teheti az oldalára a kezét, és a tárdának a helyét is megtapogathatja. Isten megadja neki ezt a kegyelmet, hogy Tamás is helyre kerüljön. De olyan jó, újraidézem azt az igét, ige szakasz, vagy ige verset, amit az ige hirdetés elején már idéztem. Azt mondja Tamásnak Jézus, mivel látsz engem, hiszel, nagyszerű dolog. Tehát látsz, hitélek a szívedben, nagyszerű dolog. De boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Tehát boldogok azok, akiknek nincs szükség szemmel látható, kézzel tapintható dolgokra ahhoz, hogy a szívükben az Isten Úr legyen. Ezért jó nekünk is hitben járni, és nem látásban. Ezért jó az ige vezetésében úgy haladnunk, hogy igazából nem látjuk a végét. Egyik egyházi vezetőnkkel beszéltem nem régiben, és én mondtam neki, hogy az a baj, hogy a mi egyházunkban szeretünk mindent lebetonozni, kibetonozni, és azon járni, holott Jézus meg bennünket vízenjárásra hívott el. És mi meg lebetonozunk mindent. Lebetonozunk törvényekkel, módszerekkel, szervezettel, kapcsolatrendszerrel, lebetonozunk, és az Isten meg kihívna bennünket a vízre. És akkor mi elindulunk a betonjárván. És akár menetelünk is rajta, mert van. Isten pedig arra hívna bennünket, hogy ne látásba járjunk, hanem hitben. Hitben induljunk el arra felé, amerre ő hív. Arra felé, amit megad nekünk. És hogyha az ember hitben jár, akkor eljuthat odáig, mint ezek a kopt keresztény férfiak, amikor az emberi létük, e világi létük forog veszélyben is bizonyságtévők tudnak maradni. Nyilván nem fogunk erre a sorsra jutni, vagy mindnyájan erre a sorsra jutni. Nem lesznek ilyen nagy próbatételek, mint hogy élet-halál kérdés most, hogy döntsünk. De az biztos, hogy örök élet és örök halál kérdés az, hogy a szívünkben világos legyen a isteni elhívás, a krisztusi felhatalmazás, hogy be tudjuk futni azt a pályát, amit elénk adott. Amen. Csendesedjünk el. Köszönöm. Mennyei Atyánk, hálás a szívem, hogy Te nem hagysz bennünket egyedül. Te ebben a földi létben meglátogatod a teremtményeidet, kijelented magad nekik. Olyan világosságot adsz lélek által, ami a szemmel látható dolgoknál is világosabb. Ments meg bennünket, Uram, attól, hogy mi látásba járnánk, hogy nekünk a saját erőnkben, eszünkben, kapcsolatainkban, vagyonokban lenne a reménységünk. Adj nékünk, Urunk, olyan elhívást, mint amit Ézsaiásnak is adtál, olyan bizonyságot, mint amit ő is megtapasztalt, hogy életünket a Te dicsőségedre folytathassuk, a Te elhívásodban, a Te küldetésedben. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti alkalomra. Hirdetem a hétközi alkalmainkat, hétfőn 17 órakor asszonykör, kedden 9-kor babaúma kör, 17 órakor gyülekezeti biblióra itt a gyülekezeti központban Nyírtelken. Pénteken szintén 17 órakor ifjúsági óra itt a gyülekezeti központban Nyírtelken. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Illetve hirdetem a testvéreknek, ami előttünk van, pénteken megyünk erre az egyházmegyei szolgálók, presbiterek csendes hétvégére. Mindenkit bíztatok, hogy még jelentkezzen, még vannak helyek, akik szeretnének erre a hétvégére jelentkezni, akkor a Hajdú Szabolcs Evangélikus Egyházmegye.luterán.hu honlapon tudnak regisztrálni. Ha valaki szeretne menni, de nem tudja az internetes elérést, akkor bátran szóljon, és akkor regisztrálunk, segítünk a regisztrációban. Eke csendes nap lesz azután következő szombaton, április 25-én Szákszenden. Erre is szeretettel bátorítom a testvéreket, hogy akik szeretnének jönni, azok jelezzék. Illetve családos hétvége fiatal családosok számára Filis Csabán május 1-től 3-áig lesz, illetve Biatorbágyon női csendes hét is lesz 3-től 8-áig. Akik szeretnének ezekre az alkalmakra jelentkezni, de nehézkes az internetes regisztráció, bátran szóljanak, segítünk ebben. Legyen előttünk az imádságlevél is, ami a hírlevelünk hátulján van. Legyen előttünk mindig azoknak a serege, akik rászorultak, mert szükségük van a testvéri közösségre, testvéri hordozásra. Hirdetem a testvéreknek még, hogy a meghirdetés alapján